Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Érdekes emberekről készült magazint hallgatják, és Városi Anettel beszélgetünk. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és örülök annak, hogy békében, egészségben tudunk egymással beszélgetni. Azért kértelek meg erre a beszélgetésre, mert az elmúlt hetekben többször jutott el hozzám az az információ, hogy egy meglehetősen nehéz környezetben, most mondhatom így, hogy próbáltad ki magad, vagy tetted magad hasznossá, egészen más területen dolgozol, de erről te majd beszélni fogsz. És hát arra kérem a kedves hallgatókat, hogy fogadják Anettől szeretettel mindazt, amit megoszt majd velünk. Egy kicsit ismerkedjünk meg veled, mutasd be egy kicsit magad.
Tisztelettel köszöntöm én is, és nagyon sok szeretettel a rádió hallgatóit. Különleges élmény számomra, hogy Kiskunhalason kaptam ezt a felkérést, ugyanis nagyon kötődik a szívem ehhez a városhoz. A középiskolai éveimben folyamatosan itt éltem, minden nap ide jártam, és nagyon megszerettem ezt a települést. Akkor itt rögtön el is árulnám, hogy az egészségügyi szakközépiskolát akkor még Garbai EÜ volt ez az iskola, azt végeztem el, és az egészségügyhöz való kötődésem az itt kezdődött, és nem azt mondom, hogy itt ért véget, de gyakorlatilag soha nem dolgoztam az egészségügyben, viszont mindig a szívem csücske maradt úgy ez a település, mint az egészségügy. Egyébként utána közgazdász lettem, illetve aztán a pszichológiát is megismertem már a teológián, pasztorál pszichológia szakot végeztem, és jelenleg pedig egy családi vállalkozást vezetek, ahol óragyártással és forgalmazással foglalkozunk.
Említetted, hogy soha nem dolgoztál ebben a hivatásban, tehát az egészségügyben. Gondoltad, hogy valaha még fehér köpenyt, meg hát nem is beszélve arról, hogy most ilyen védő ruhát kell majd magadra venni?
Nem gondolkodtam ezen, de a szüleimmel sokszor volt beszéd téma, hogy ha kellene hirtelen egy nagy váltás keretein belül az egészségügyben elhelyezkedni, akkor mennyire jönnék zavarba. És mindig azt válaszoltam, hogy egy cseppet sem. Mert tényleg a szívem csücske maradt ez a terület, és érdekes mód, hát ahogy az egészségügyi dolgozókra szokták mondani, hogy nagyon rossz betegek. Ez rám is igaz, tehát borzasztóan rossz beteg tudok lenni, úgyhogy kórházba járni betegként azt nagyon nem. De egyébként szeretem a kórház illatát, azt a közeget, ami sokaknak olyan hátborzongatóan rossz élmény, hogy még a szaga is rossz annak a helynek, na ez nekem jó, ez nekem élmény. Úgyhogy én gondoltam, hogy ha eljön az a pillanat az életemben, amikor ezt megtehetem, akkor hálával fogom fogadni ezt a lehetőséget, és most úgy néz ki, hogy eljött.
Mi az a szellemi, lelki muníció, amivel útra bocsátottak a szülői házból?
Hát nem tudtuk igazán, hogy hova megyek. Tehát az elején azért inkább csak annyit mondtak, hogy imádkozunk érted. És azt, hogy legyek nagyon óvatos és nagyon türelmes. És hát nyilván az óvatosság szabályait azt be kell tartanunk, ez nem annyira lelki, sokkal inkább fizikai, nagyon komoly előírásoknak kell megfelelnünk, nyilván amikor belépünk a kórházba, illetve főleg az adott osztályra, a betegek közé, és ugyanígy a kilépésnél is ezt be kell tartani, tehát az óvatosság az alapértelmezés. Az, hogy legyek türelmes, az pedig azt gondolom, hogy az egészségügyben alapértelmezés kell, hogy legyen, és én ezt kiegészíteném azzal, hogy legyek nagyon nyitott. Ez az, ami azért nehéz, mert amikor az ápoló, a személyzet elfárad, akkor a türelem mellett az önmagam védelme miatt a nyitottság az, amit leghamarabb elveszítek. Tehát, mint ápoló, be tud zárulni a szívem, be tud záródni azért, hogy ne engedjen be azt a sok fájdalmat esetleg, amit látok, hogy ne szóljon hozzám annak az embernek a szenvedése, a sóhaja, hogy ne lássam meg a könnyét. És ez ellen bizony tudatosan kellett küzdenem egy idő után, hogy ez velem ne történjen meg, hogy én igenis meglássam a szenvedőt, hogy meghalljam a hangját, és hogy ne védjem a szívemet attól, hogy esetleg fáj, és bizony többször volt, hogy a maszkom jó szétázott a könnyeimtől, de így azt gondolom, hogy így tudtam igazán segíteni.
Van egy gondolat, amit még annak idején Gyökösi Endre fogalmazott meg, nem orvosokra, csak az orvosi terminológiából vette a kifejezést, vagy a gondolatot, hogy bemosakodás, kimosakodás. Ez nálad hogy ment? Mert értelemszerű, hogy nem csak a fizikai értelemben vett higiénére, hanem a mentál higiéniára is ügyelnetek kell.
Én nagyon sokat imádkoztam ebben az időszakban. Tehát Nyilván bent a kórházban, amikor tenni kell, akkor nem annyira van erre idő, illetve az nem az a szintér, ott már menni kell és csinálni kell a dolgokat, vagy beszélgetni az adott beteggel, vagy éppen tisztába tenni. De amikor indultam a kórházba, vagy amikor hazaérkeztem, akkor ez a lelki regenerálódás, ez bizony hosszú időt vett igénybe. És amit észreveszek magamon, és azért gondolom, hogy akik hosszú hónapok óta dolgoznak ott a kórházban, őnekik nagyon hosszú idő kell a regenerálódáshoz. És szerintem nagyon sok olyan poszttraumatikus eset lesz, ami miatt, ahogy beszélgettük is itt az interjú előtt, hogy már gondolkodnak rajta az egészségügyi szakemberek, a pszichológusok foglalkoznak ezzel a témával, hogy hogyan tudnak majd segíteni azoknak az ápolóknak, akik tényleg hosszú hónapokon át dolgoztak a COVID osztályon. Mert őnekik ez nagyon hosszú idő lesz, hogy szépen megéljék, újra feldolgozzák az ott átélt eseményeket, amiket ott vagy ebben az időszakban nincsen idő feldolgozni teljesen.
Pár évvel ezelőtt voltam egy úgynevezett krízis lelki gondozói képzésen, ahol az egyik professzorunk, dr. Hézser Gábor mondta, két gondolat maradt meg nagyon bennem, az egyik, amit ezzel kapcsolatban mondott, hogy az Úristen legnagyobb kegyelme, hogy emberi sorsokat bíznak ránk. A másik pedig az, hogy ennek az egész munkának az alapja talán az, hogy sírni a sírókkal és örülni az örülőkkel. Te sírtál. Örülni volt-e alkalmad?
Hát hogyne, egy csomószor. Tehát nagyon sok olyan történetem van, amit akár a Facebook oldalamon meg is osztottam, amikor megláttuk a szépet abban a nehéz helyzetben is, ami volt, amikor ugye egy pohár meleg teát küldött a Józsi bácsi a Julcsi néninek, nem pont így hívták őket, de legyen ő most Józsi bácsi és Julcsi néni. Ugye a COVID kórházban úgy vannak a kórtermek, hogy mindenhol van egy ablak, ahol belátunk a folyosóról is, senki nem jöhet ki a folyosóra a kórteremből, és egyébként ez az ablak ez nagyon hasznos, mert tényleg akárhányszor elmegyek egy kórterem előtt, mindig benézek. És ott látom, hogy ki az, aki hosszabb ideje esetleg rosszul fekszik, megigazítom, stb. És hát így voltak szembe szomszédok ez a néni és a bácsi, soha nem látták egymást, de hallották egymás hangját, és hát Józsi bácsi megjegyezte, hogy Júlcsi néni mindig nevet, és hogy milyen harsány hangja van, és ez valóban így is volt, egyébként őt így ismertük az osztályon, nagyon gyenge volt, egy is se tudott lábra állni egyébként, különösen a néni nagyon gyenge volt, de nagyon harsány hangja volt, és nagyon jó kedve is, mindig zengett a szoba, néha még népdalokat is énekeltek ott a szobatársakkal, úgyhogy nagyon jó volt a hangulat, és hát egyszer volt lehetőség arra, hogy Józsi bácsi forró teát küldjön Júlcsi néninek szeretettel, és hogy megjegyezze, hogy nagyon szereti a hangját és a nevetését, és ő sokat jelent számára. És ezt olyan örömmel vittem át a szomszéd szobába ezt az üzenetet, mert hogy sokat jelentett, és persze, hogy harsányan nevetett Júlcsi néni, ahogy meghallotta a kedves hódolójának az üzenetét, úgyhogy Józsi bácsi is gazdagodott ezáltal, hogy újra hallotta ezt a nevetést. És hát persze, amikor hazaengedünk valakit, úgyhogy hogy meggyógyult, hogy már esetleg saját lábán hagyja el az osztályt. Ez egy hatalmas dolog, tehát ez egy hatalmas sikerélmény. Ahogy az egyik kolléganőm fogalmazott, hogy van olyan, hogy úgy kerül be egy ember, hogy már a keze lába belelóg a gödörbe. És éppen, hogy alá tudunk nyúlni, és valahogy ki tudjuk húzni. Nyilván a Jóisten segítsége kell hozzá, de azért nekünk emberileg és az egészségügyi személyzetnek, az orvosoknak mindent meg kell tenniük. És ez sokszor nagyon-nagyon kemény küzdelem. És már néha majdnem feladjuk, de nem adhatjuk fel, és ezt kell mondanunk a betegnek is, hogy nem adhatja fel, tessék megenni, ha csak két kanál az a főzelék, azt is tessék megenni, mert így megyünk haza, így erősödünk meg, hogyha azt megeszi, és akkor így szépen adjuk neki a lelki erőt, soha nem hagyjuk ott. Hogyha érezzük, hogy van egy pici ereje, van egy pici esély arra, hogy elfogyassza azt a főzeléket, akkor nem hagyjuk ott, nem hagyjuk magára, hanem ott ülünk az ágya színen, és azt mondjuk, hogy ezt meg kell enni. Ettől meg fog erősödni. És megerősödik, és elmegy a kórházból, és ott állunk az ajtóba, és bizony ott is könnyek között sokszor. Hát, hogy azt mondjuk, hogy de jó, és hogy ezt megnyertük, ezt a csatát. Ez egy nagyon jó érzés.
Kedves hallgatók, egy néhány percig zenét hallgatunk, és utána folytatjuk Anettel a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon örülünk annak, hogy minket választottak, és ezt a műsort hallgatják. Városi Anettel beszélgetünk, aki önkéntesként dolgozott, és még úgy néz ki, hogy fog is majd a következő időszakban dolgozni a Kiskunhalasi Járványkórházban. Az előbb egy nagyon érdekes sztorit mondtál el két idős betegemberről. Gyakran találkoztál ilyen vidám emberekkel, vagy inkább azért meghatározott egy másfajta hangulat?
Meghatározó a másfajta hangulat, ez nyilvánvaló, hiszen a halál nagyon intenzív módon van jelen, tehát egészen kézzelfogható. Talán ahhoz tudnám hasonlítani azt a hangulatot, voltam életem során egyszer-kétszer elfekvő osztályon látogatóban. Ez egy nagyon rossz élmény, amikor a halál sóhaja mindenhol ott van a levegőben, és lehet hallani és érezni. És egy picit a COVID osztályra is ez jellemző. Nyilvánvalóan azért, mert eléggé sok a haláleset. Néha váratlanul, van olyan, hogy már napokig szenved egy ember, és már fel vagyunk úgymond készülve a halálára, nagyon sok esetben váratlanul jön, és ez egyfajta légkört teremtott a betegek között is, illetve nyilván az egészségügyi személyzet körében is. Tehát ehhez nem lehet hozzászokni. Igen, ennek van egy hangulata, és ebbe a hangulatba érkeznek bele a betegek. Úgyhogy alapvetően ugye mindenki a saját helyzete miatt is meg van rémülve, hiszen hát be kellett jönni a kórházba, hiszen egy levegőtlen, oxigénhiányos állapotban van, amit az ember nem tud jól kezelni, amikor fullad, az egy pánik helyzet. Így érkeznek be a betegek, olykor lázasan, rossz állapotban, és akkor beérnek egy ilyen közegbe. Itt nagyon sorsdöntő kérdés, hogy hogyan áll hozzájuk a személyzet, hogy hogyan fogadjuk őket, hogy megpróbáljuk őket már rögtön az elején kihúzni a saját lelki gödrükből, és ha már a lelki gödréből kijött az ember, akkor sokkal könnyebb a fizikai felépülésre koncentrálni, mert akkor egy csatát már megnyertünk. És én mindig erre próbáltam koncentrálni, hogyha bejött egy új beteg, nagyon emlékszem egy fiatal hölgyre, nagyon nem kapott levegőt, és borzasztóan köhögött. És nagyon pánik helyzetben volt, egy fiatal anyukáról volt szó egyébként, és csak leültem az ágya szélére, és beszélgettünk. És az alatt az 5 perc alatt, hát nyilván főleg én beszéltem, őnek nem volt levegője, őt hirtelen kapta ugye a nagy dózisú oxigént, és annyira láttam, hogy megnyugodott, és mondtam, hogy nem állok fel addig az ágy széléről, amíg el nem mosolyogja magát. És akkor kaptam tőle egy mosolyt a maszk alól. És akkor éreztem, hogy megnyertük ezt is. Tehát, hogy elindult benne egy olyan folyamat a lelkében, ami után már a fizikai felépülés könnyebb.
Lehet, hogy furcsának tűnik a kérdés, amit fölteszek, de biztos vagyok benne, hogy érteni fogod. Az egy dolog, hogy mit várnak el az embertől ott, de te mit vártál el saját magadtól? Igyekeztem mindent elolvasni, amit megosztottál a Facebook bejegyzéseidben is. Nekem mintha az jött volna le, hogy választhattad volna a könnyebb utat is, de te nem ezt választottad.
Nekem célom volt az, hogy ha ott vagyok, akkor mindent úgy csináljak, ahogy a legjobban lehet. Én amikor bementem először a nővérszobába, nagyon aranyosan fogadtak az ottani nővérek, fiúk és lányok, és megkérdezték, hogy meddig szeretnék maradni, és én elmondtam, hogy hát én nem egy hétre jöttem, ahogy ugye sokszor beugranak ilyen önkéntes segítők, de hát azt kell, hogy mondjam a kedves hallgatóknak is, ha valakinek van kedve önkéntes segítőnek jelentkezni, ne egy hétre menjen, mert azzal talán kevesebbet segít, talán kimerem mondani, hogy kevesebbet segít, mint amennyit ront a helyzetem, mert körülbelül egy hét, mire úgy elkezdünk ráhangolódni arra a munkára. Még ha valakinek egészségügyi végzettsége is van, még ha valaki mondjuk ápolóként dolgozott is egy osztályon, a COVID kórház teljesen más. Tehát ott új szabályok vannak, erre rá kell hangolódni, ezt meg kell tanulni. Úgyhogy, ha igazán hasznos segítők akarunk lenni, akkor legalább egy hónap. Amikor már nem csak belénk fektetik az energiát a többiek, a személyzet, hanem már mi is tudunk hasznos segítők lenni. Úgyhogy én így álltam hozzá a munkához, azt mondtam, hogy mindent teljes értékű ápolóként szeretnék végezni, minden munkát. És a többiek is így álltak hozzám, úgyhogy meg is tanítottak engem mindenre. Úgyhogy rögtön első nap már bele a sűrejébe, a pelenkázás, az etetés, a gyógyszerosztás, minden. És hát bizony előjöttek azért az egészségügyi iskolában szerzett tanulmányaim gyümölcsei is, mert azért tudtam kamatoztatni sok mindent, amit itt halason megtanultam.
Már említetted, hogy szépen fogadtak a leendő kollégáid az első napon. Mégis egy picit erről a találkozásról, hogyha még mondanál pár szót, hogy milyen volt egy teljesen más közegből belecsöppenni ebbe az ismert, mégis most már ismeretlen világba.
Egy új élmény, egy életet meghatározó élmény egyébként, amire nem lehetett felkészülni. Tehát oké, hogy az embernek van tapasztalata, egyébként főleg a pszichológia területén tanultakat nagyon-nagyon jól tudtam kamatoztatni, de ez egy teljesen váratlan esemény. És azt kell, hogy mondjam, hogy a COVID osztályon, a COVID kórházban minden nap tele van váratlan eseményekkel. És ez nehéz. Tehát oda én azt gondolom, hogy úgy kell bemenni, hogy mindig legyen az embernek lelki tartaléka. Nem lehet tényleg nem lehet felkészülni. És ezt be kell, hogy lássam, hogy én is sokszor, amikor fáradtabban mentem be, akkor fegyelmezni kellett a lelkemet, hogy tudjak úgy reagálni helyzetekre, hogy az ember ugye szembesül azzal folyamatosan, hogy lehet, hogy csak ez az egy esélye van, hogy segítsen, és ezt nem szabad elrontani. Gondolok itt a fizikai segítségre is, de gondolok a sokkal inkább mostanában a lelki segítségre.
Kedves hallgatók, pár perc zene után folytatjuk Anettel a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntöm szeretettel a hallgatókat, Városi Anettel beszélgetünk. Hát izgalmas dolgokat osztottál meg az elmúlt percekben, és nem is annyira a sztorik az izgalmasak, azok is persze. De engem sokkal inkább érdekel az, hogy benned mi zajlott le, hogyan változtál, milyen módon és mivé fejlődtél. Sokan időt, energiát, pénzt nem kímélnek arra vonatkozóan, hogy akár egy önismereti tréningben, vagy egy El Camino-s túrában részt vegyenek, és azt mesélik el, hogy nem azként jöttek ki ebből az egészből, mint ahogy belementek. Hát te egy különös módját választottad az El Camino-nak, ez a te utad, meg még lehet, hogy sokaknak ez az útja. Hát beszélj egy kicsit erről a belső változásról, fejlődésről.
Az ember megtanul hálát adni alapvető dolgokért. És úgy bennem van az, hogy azért ezt nem is szeretném elfelejteni. Majd nyilván, amikor már az ember kikerül esetleg abból a közegből, vagy nem szembesül napi szinten a COVID-kórház környezetével, akkor hajlamos arra, hogy úgy gyorsan visszarázódik a mindennapi életbe, és úgy elfelejtkezik azokról a dolgokról, amik olyan alapértelmezettek, és mégis hálát kéne, hogy adjunk érte. Akár a család egészségért, akár a saját egészségemért, az alapvető életerőért, hogy képes vagyok megmozdulni, hogy működik az izomzatom, hogy rendben van a légzésem, hogy csak gondolok egyet, és kiszaladok az utcára, és nem fáradok el. Tehát ezek olyan dolgok, hogy van erőm énekelni, nagyon szeretek énekelni, az éneklés, a zene nagyon fontos szerepet tölt be az életemben, és ezek azt gondolnánk, hogy csak úgy vannak, de nem igaz. És én szeretném ezt nem felejteni el, és ez az időszak, ez különös hálát ébresztett a szívemben mindenért, amit kaptam a jó Istentől. Ami pedig ez a, hát hogy is mondjam, önképzés része a dolognak, ez valóban egy olyan kincs, amiért az ember hajlandó lenne sokat fizetni is. Tehát az a minimum, hogy én ingyen végeztem ezt a munkát, de hogyha sokat kellett volna érte fizetnem, akkor is megérte volna egyébként, mert tényleg egy olyan élettapasztalat, és egy nagyon fontos dolgot megtanultam. Tudtam én ezt a pszichológiából, hogy így van, de most a saját bőrömön tapasztaltam, hogy amikor az embernek egy nehezebb időszak van az életben, akkor tudatosan jó, ha odafigyel arra, hogy keressen valakit, aki segíteni tud. Ez azért jó, mert egy picit elterelődik a figyelem a saját dolgaimról, a saját nehézségeimről. Mások felé kinyitom a szívemet, és megpróbálok segíteni. Ezzel megismerem mások problémáját, és rájövök arra, hogy az én problémám nem is olyan nagy. Vagy esetleg a másokkal való foglalkozás közben rájövök arra, hogy mi a kiút az én problémámból. És én ezt a saját bőrömön tapasztaltam meg ebben az időszakban, és ez nekem egy hatalmas ajándék. Úgyhogy ezt is üzenem egyébként a kedves hallgatóságnak, hogy ha valakinek úgy igazán nehéz időszakba ér az élete, mert van ilyen, akkor tudatosan figyeljünk arra oda, hogy nyissunk mások felé. Keressük meg a másik ember problémáját. És amíg erre, hogy ehhez van erőnk, van lelki tartalékunk, hogy másnak segíteni tudjunk, biztos, hogy ki fogunk tudni jönni a saját gödrünkből. Ez egészen biztos.
Keresztény hitnek az egyik alaptétele az a gondolat, hogy nem azért teszünk jót, hogy ezzel kiengeszteljük a magunk bűneit, vagy ellensúlyozzuk a rossz cselekedeteinket, vagy bármi is, hanem éppen az, hogy a hit mellé odaragasztani a jó cselekedeteket. Te nagyon sok mindent ragasztottál jó cselekedetként oda mellé. Lehet, hogy ez a kérdés is furcsa lesz, hogyan látják ezt mások, vagy hogyan értékelik. Nem néznek rád úgy esetleg, mint hogy van egy üzletasszony, aki egy komoly vállalkozást, egy nagy céget vezet, és aztán beöltözik ebbe a furcsa UFO-szerű szerelésbe. Nem jeleztek vissza esetleg olyasmit, hogy nem kellene ezzel így kitűnni?
De vannak ilyen és olyan visszajelzések nyilván. a Facebook erre is jó, hogy tényleg a legnyomorékabb hozzászólásokat is az embernek végig kell olvasnia, és tényleg nagyon sok olyan, hát rossz értelemben vett lelki szegény hozzászólását olvastam, amit nem is nagyon tudtam értelmezni, hogy most honnan is kezdjek hozzá. Nyilván ezeket el kell engedni magunk mellett, és nem szabad, hogy fészket rakjon a fejünkre egy ilyen madár, mert hogy az egy nagyon rossz irány lenne. Nem volt rám hatással soha a negatív hozzászólás, viszont azon lepődtem meg, és ez a lájkok száma is igazolja ezt, hogy az emberek döntő többségében meg se fordul az, hogy magamutogatás miatt, vagy bármilyen okból mennék be a kórházba. Sőt, még az sem, hogy esetleg amit leírok, az nem úgy van, mert egy-kettő ilyen hozzászóló is volt, hogy ő szeretné ő látni azokat a betegeket, hogy tényleg vannak-e. Mert hogy nyilvánvalóan egy olyan emberről volt szó, aki hozzászólt, aki az egész COVID helyzetben nem hisz. Hát ne tapasztalja meg, én azt kívánom neki. Volt egy-kettő ilyen hozzászólás, de az emberek döntő többsége azt látta benne, hogy így is lehet segíteni. És egyébként ez tényleg így van, hogy nagyon jó érzés volt, hogy a kórház összes falán a mi óráinkat láttam, és hát ez nyilvánvalóan azért van, mert segítségként a kórház kapott tőlünk órákat is, illetve jó áron hozzájutott az órákhoz. És ez egy jó érzés volt, hogy így is tudtunk segíteni, és aztán amikor fölvettem ezt az öltözéket, és bementem a betegek közé, akkor úgy is tudtam segíteni. Nagyon sokaktól kaptunk egyébként ilyen-olyan csomagot, élelmiszercsomagokat, édességet, akik külsősök felajánlottak, cégek felajánlottak nekünk papírírószert. Ez mind nagy segítség. Az, hogyha valakinek van arra lelki ereje, kedve, hogy bemenjen, és még a két kezével is segítsen, az csak a segítségnek egy másik fajtája. Tehát én ezt nem értékelem ennél többre, inkább azt mondom, hogy ez nekem adott igazán sokat.
Kedves hallgatók, ismét a zene következik, de ígérem, hogy néhány perccel még visszatérünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, örülünk annak, hogy kitartóan bennünket hallgattak. Én azt hiszem, hogy egy érdekes, izgalmas és fontos beszélgetésnek lehettek a fültanúi. Városi Anettel beszélgettünk, illetve hát nem mondom múlt időben, mert még mindig beszélgetünk. Sokszor elhangzik ezzel a világjárvánnyal kapcsolatban, hogy a világ nem lesz olyan, amikor ennek vége lesz, ha vége lesz egyáltalán, mint amilyen előtte volt. De mi sem leszünk olyanok, és te sem. Hogyan látod a jövődet, Anett?
Hát a távolban még nagyon nem szeretnék tekinteni, de a közeljövőmet azt szeretném úgy látni, hogy visszatérek még a kórházba. Megmondom őszintén, hogy hiányzik. Tehát most már így annyira kialakult a kapcsolat így a csapattal is, az ápoló kollégákkal. Nagyon jó volt együtt dolgozni velük, és ezt még nem említettem, de bizony, hogy milyen csapatba kerül az ember, azon nagyon nagy hangsúly van. Tehát egy éjszakai műszakot lehet végig szenvedni is, és lehet élvezni is. És tényleg úgy volt, mikor kijöttünk az osztályról, és picit pihentünk, hát soha nem aludtunk, de hatalmasakat nevettünk, és megosztottunk egymással nagyon sok mindent. Általában vidám történeteket, kell a nevetés. Tehát annyira szüksége van az embernek a vidámságra odabent, hogy aztán úgy feltöltődjön, és úgy menjen vissza megint a betegek közé. Úgyhogy én szeretném úgy látni a közeljövőmet, hogy még van dolgom a kórházban. Az most nagyon jó hír, hogy most kevesebb a beteg. Szeretnék abban bízni, hogy ez így is marad, de ha szükség lesz a segítségemre, akkor megyek vissza.
Beszéltünk itt már a jellemnek, meg a hitnek a fejlődéséről, de ez egy inspirációs közeg is, amiben te benne voltál. Említetted, hogy nagyon szereted az éneket, meg a zenét. Nem tudom, hogy zenét vagy éneket szerezni, írni szoktál-e? Vagy lesz-e ennek majd egy olyan kifutása a későbbiekben, hogy valamiképpen ezeket a, most nevezzük élményeknek, tehát hogy ezeket papírra veted, vagy valamiképpen ebből kifejlődik egy olyan tanulságtétel, ami sokak számára jelent majd értéket?
Gondolkodtam már ezen. Én egyébként verseket is szoktam írni, illetve énekeket is. Ez egy nehéz dolog, mert úgy tapasztalom, hogy az ember lelkében egy olyan helyre kerül a COVID-kórházban szerzett élmény, ami nehezen bontható ki jól. Talán úgy fogalmaznék, hogy úgy becsomagoltam és úgy eltettem ezeket a személyes élményeket egy polcra. És nehéz megosztani akár művészi szinten is ezeket az élményeket, és nehéz megosztani szóban. Nyilván egy részüket nem is szabad, hiszen ugye személyes dolgokat, információkat, adatokat nem adhatunk ki. Amikor kijöttem a kórházból, minden nap felhívtam a családomat, és ilyen kis konferencia beszélgetésben a testvéreimmel, szüleimmel úgy elmondtam azokat az élményeket, amik legfelül voltak bennem. Erre azért volt szükség, mert egy picit ki kellett, hogy beszéljem magamból. De aztán megnyugodott, elcsomagolódott, és én azt gondolom, hogy egyhamar ezek nem fognak a felszínre kerülni újra. De ha kapok egyszer lehetőséget erre, és lesz az életemnek egy olyan időszaka, akkor az biztos, hogy a művészetem értékéhez nagyon sokat fog hozzátenni a most szerzett tapasztalat.
Megtörténhet, hogy egyszer ez a csomag kibomlik. Bibliának van egy ilyen gondolata, teljesen más összefüggés vagy kézérintése nélkül, és akkor nem csak egy érdekes, izgalmas emlék, tapasztalat marad, hanem az egész emberre, Városi Anetre nagyon nagy hatással lesz, és hát akkor lehet, hogy előjönnek majd ezek a különböző alkotások. És Anett, én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én is úgy vártam ezt a találkozást veled, hogy egyszerűen csak egy interjút akarok készíteni, hanem akarok találkozni egy olyan emberrel, aki megjárt egy olyan világot, amelyet én még nem. És nagyon köszönöm, hogy hozzájárultál ahhoz, hogy egy kicsit én is a hallgatókkal együtt bele nézhettem ebbe a különös világba. Nagyon sok áldást, erőt kívánok a további életedre.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, és talán zárszónak még annyit szeretnék elmondani, hogy én nagyon hálás vagyok, és azt gondolom, mindannyian hálásak lehetünk az egészségügyi dolgozók munkájáért. Én elmondhatom tapasztalatból, hogy nagyon odaadóan végzik a munkájukat. Én kívánom innen is a rádión keresztül az Isten áldását az ő életükre is, és az egyik kolléganőm azt mondta, amikor elolvasta az egyik bejegyzésemet, hogy nagyon köszöni azt, hogy rávilágítottam arra, hogy bizony lehet imádkozni is a beteg ágya mellett, hogy nem csak mindig a fizikai dolgokra kell, a fizikai segítségre kell gondolni, hanem főleg, ha van egy kicsit nyugodtabb éjszakai műszak, akkor miért ne menjek oda annak az ágya mellé, aki éppen az imát igényelni, és ez megnyugtatja a lelkét. És ő megköszönte azt, hogy erre felhívtam a figyelmet, mert ez bizony sokszor elfelejtődik. Úgyhogy én erre bátorítanék mindenkit, aki ilyen betegek közelébe kerül, hogy merjünk imádkozni egymásért. Én azt gondolom, hogy ezzel senki sem veszít.
Isten áldjon meg, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.